Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen.
A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írt első leveléből, a második rész 13. verséből, a 17. vers és a 20. vers közötti szakaszból, valamint a harmadik rész 7. versétől a 13. versig terjedő ige szakaszokból. Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, amint hogy valósággal az is, amely munkálkodik is ti bennetek, akik hisztek. Mi pedig atyám fiai, amint elszakasztatánk tőletek egy kevés ideig, arcra, nem szívre nézve, annál buzgóságosabban, nagy kívánsággal igyekeztünk, hogy szemtől szembe láthassunk titeket. Azért menni is akartunk hozzátok, kiváltképpen én, Pál, egyszer is, kétszer is, de megakadályozott minket a sátán. Mert kicsoda a mi reménységünk, örömünk és dicsekedésünk koronája, avagy nem azok lesztek-é ti is, ami Urunk Jézus Krisztus előtt az ő eljövetelekor? Bizony, ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk. Ezáltal megvigasztalódunk reátok nézve, atyám fiai, minden mi szorongattatásunk és szükségünk mellett is, a ti hitetek által, mert szinte megelevenedünk, ha ti erősek vagytok az Úrban. Mert milyen hálával is fizethetünk az Istennek ti érettetek, mindazért az örömért, amellyel örvendezünk miattatok a mi Istenünk előtt. Mikor éjjel-nappal nagy buzgón esedezünk, hogy megláthassuk a ti orcátokat, és kipótolhassuk a ti hitetek hiányait. Maga pedig az Isten, és a mi atyánk, és a mi Urunk, a Jézus Krisztus, egyengesse meg a mi utunkat ti hozzátok. Titeket pedig gyarapítson az Úr, és tegyen bőségesekké az egymás iránt és mindenki iránt való szeretetben, amilyenek vagyunk mi is ti irántatok, hogy erősekké tegye a ti szíveteket, fedhetetlenekké a szentségben, ami Istenünk és Atyánk előtt, amikor eljöjj a mi Urunk Jézus Krisztus minden ő szenteivel egyetemben. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, mert téged, a világ mindenség teremtőjét, fenntartóját, gondviselőjét, édes atyánknak szólíthatunk Jézus Krisztusért. Köszönjük neked, mennyei atyánk, a te őrző kegyelmedet, a te szeretetedet, te gondoskodásodat, amit naponként megtapasztalhattunk az elmúlt héten is. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy a te lelked által adtál vágyat a szívünkbe arra, hogy hozzád jöjjünk a te hajlékodban, keressünk téged, és tőled élő és éltető igét halljunk. Valóban szükségünk van rád, mennyei atyánk, mint erőforrásra, mint vezetőre, mint bíztatóra és útmutatóra. Te látod, mennyei atyánk, hogy az elmúlt héten is mennyi erőt és energiát vesztettünk, vagy talán vesztegettünk el hiába való dolgokra. Bocsásd meg ezt nekünk. Bocsásd meg, amikor engedtük a világnak, hogy elvonja a figyelmünket rólad, amikor engedtük a sátánnak, hogy megrabolja a mi örömünket vagy békességünket. Szeretnénk újra letenni a mi életünket a te kezedbe. Nem csak a múltunk bűneit akarjuk veled rendezni, hanem a jelenben is veled akarunk járni és élni, és a jövőnk rendezését is tőled várjuk reménységgel és bizalommal. Adj kérünk nekünk, mennyei atyánk, élő hitet, reménységet és bizalmat benned. Te ajándékozz meg minket a te szent lelkeddel, és így kérünk, hogy tégy most nyitottál bennünket a te igédnek nem csak meghallására, hanem befogadására és megcselekvésére is. Áld meg az ige hirdetőjét és minket a hallgatókat is,
add, hogy valóban a te dicsőségedre tudjunk gyümölcsöt teremni. Kérünk azért, hogy a mi Isten tiszteletünk a templomból kilépve is folytatódhasson a te örömödre és dicsőségedre. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
Urunk, életünk a földporához tapad, eleveníts meg bennünket igéddel, mert lábunk előtt mécses a te igéd, ösvényünknek világossága. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található, Ézsaiás próféta könyvének 40. részében, a 27-től a 31-ig terjedő versekben, és az első tesszalonikai levél 2. részének 13. versében, és a 3. résznek 7. és 8. verseiben. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökké való Isten az Úr. Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el és nem lankad el. Értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, amint hogy valóban az, s annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Így tehát minden bajunk és üldöztetésünk között megvigasztalódtunk veletek kapcsolatba, testvéreim, a ti hitetek által, mert egyszerre feléledünk, ha ti szilárdan álltok az Úrban. Kedves testvérek, amikor emberi szemeinkkel szemléljük azt a gyönyörű teremtett világot, amelyel Isten ezen a mai napon is hirdeti számunkra, ne aggodalmaskodjatok, mert ha Isten ilyen csodálatosan gondot tud viselni a mező füvére és virágjaira, a lombkoronákba bővölködően gyümölcsöző és díszelgő fákra, mennyivel inkább visel gondot Isten tireátok. Valóban minden, ami előttünk van és szemeinkkel csodálhatjuk, végtelen szépek a természetnek alkotásai, de hogyha az ember a földhöz ragadottságából is tovább tud tekinteni, és az égre emeljük tekintetünket, amikor szép, tiszta, csillagos egy éjszaka, akkor az ember belegondol abba, hogy micsoda erők feszülnek ebbe a teremtett világban, micsoda erők tartják mozgásban, s állítják növekedési pályára az életet. Gondoljunk csak bele, hogy egy egyszerű mag, amit elültetünk, micsoda erőkkel rendelkezik, amikor a mag burkát a csíra áttöri. Amikor a bizony valljuk meg csapadékmentes időszakban, mert nem sok csapadék esik, mennyire nehezen tudja ez a gyönge csíra átütni a föld felszínét, és aztán szárba szökken, és hirdeti, hogy igen, van tovább. Minden próbatétel, minden erőfeszítés ellenére képes termőre fordulni, mert ott van benne az erő, a növekedésben rejlő erő és öröm. De kedves testvérek, éppen ilyen öröm számunkra, emberek számára, amikor megfogan egy élet, egy édesanya szíve alatt, micsoda erők kellenek hozzá, hogy 9 hónap alatt az a gyermek kifejlődjön, megfelelő módon fejlődhessen ki, micsoda erők kellenek a szülésnek nehéz időszakában. És aztán, amikor elkezd növekedni a gyermek, 51-néhány centiből egy átlag felnőtt, egy 170-175 centiig, ha eljut, gondoljunk bele, testvérek, micsoda erők kellenek ahhoz, hogy azok a csontok, azok a szövetek, azok a sejtek úgy tudjanak növekedni, hogy ezt mind-mind elérhessük. Csodálatos erők vannak ebbe a teremtett világba, de nem csak jóféle erő van, hanem nagyon sokszor a gonosz is megmutatja, hogy ő is növekedést tud adni, akkor, hogyha őt tápláljuk. Hogyha irigységet táplálunk, gonosz lelkiséget táplálunk, akkor az fog növekedni. Az kap erőre. Az Isten igéje arra bátorít bennünket, hogy mi tudjunk szeretetben, Isten erejéből táplálkozva tovább haladni, megújulni, és hogyha az Isten szerinti életet tápláljuk, akkor bennünk az fog növekedni. Csodálatos az Isten ereje, és mégis, kedves testvérek, idézzük csak vissza az elmúlt hétnek perceit is, és a szavainkat, a mondatainkat, hogy mégis hányszor az a hitvallásunk, hogy gyenge vagyok. Hányszor azon panaszkodunk, hogy elfogyott az erőnk, erőnk végéhez érünk. Hányszor mondják azt fiatalok, el vannak csigázva a sok tanulás és a sok munka között. De hát akkor hol van a mi erőforrásunk? Ki az, aki nekünk erőt ad? Azt kell, hogy mondjuk, hogy az Ószövetség népének igen nagy erőforrása volt a tradíció. Mondjuk ki őszintén, hogy egy ortodox, vallási felfogásban élt az Isten választott népe az Úr Jézus korában is. Pál apostol korában pedig még ortodoxabbá, még bezárkózottabbá vált, hiszen miután Krisztust elbetették, még inkább kellett, hogy belekapaszkodjanak azokba a vallási előírásokba, azokba a ritusokba, liturgiákba, amelyekből szentül hitték, hogy meg tudja őket tartani. Igen, a hagyománynak, a tradíciónak van megtartó ereje, hogyha nemzedékről nemzedékre vannak, akik ezt a hagyományt fenntartják. De kedves testvérek, mi van akkor, hogyha elfogynak ezek az emberek? S fájdalommal kell látnunk sokszor, amikor templom ajtókat zárnak be. Nyugat-Európa szerte látható, amikor a McDonald's veszi át, vagy egy üzletlánc hálózat. Vagy uram, bocsá, Hollandiában nem egyszer előfordul, hogy motorkerékpár kereskedés lesz ott, ahol nemrégen még az Isten igéjét hirdették. Mert elfogytak az igazak, mert elfogyatkoznak azok, akik szilárdan megállnak. De a hagyomány nem tud üdvözíteni. Olyan, mint egy csodálatos, szép keret. Hogyha veszünk egy világhíres festményt, kedves testvérek, azt a képet nem lehet akármilyen keretbe rakni. Ilyen a mi csodálatos vallás gyakorlatunknak is a kerete. Értékes, drága, nemes, de életet csak Krisztus tud belé hozni, erőt csak ő tud adni, szent lelkét csak ő tudja adni, és vezetését is csak ő rajta keresztül tudjuk életünkbe kérni. Meg tud-e hát tartani az a hitvallás, amit Jézussal szembe korabeli egyházi vezetők is képviseltek? Mi Ábrahámnak a fiai vagyunk. Ott van ebbe az a gúny, hogy te meg Józsefé és Máriáé. Hát azért a te szabad a miénkkel szembe, de azért van egy kis különbség. És Isten azt mondja, hogy nincs. Ő odaadja az erejét, ahol várnak az Úrra. Odaadja az ő szent lelkének vezetését, ahol az Urat sóvárogva várják. Még a samáriai asszony történetében is ott van háttérként ez a hagyomány anyag, hogy ő Jákob kútjának a forrásához ment, akkor is, ha megvetett asszony volt, akkor is, ha nem akart találkozni a többiekkel, akik szintén ragaszkodtak ehhez a forráshoz. És mégis az Úr Jézus ezekbe a történetekbe csodálatosan emeli fel önmagát, mint egy transzparensé, hogy én vagyok a mennyből alászálló kenyér, atyáitok a mannát tették a pusztába, mégis meghaltak. Én adom az élethez szükséges eledelt, ami az örök életre táplál titeket. Változtassatok, hogyan mondja Nikodémusnak, a Szanhedrin vezető tagjának Jézus, szükség néktek újonnan születnetek. Szükség befogadni az Istent, hogy betöltse a lelketeket. Hogy az erőtlenségnek a lelke helyett az erő lelke legyen a tiétek. Hogy a szeretetlenség lelke helyett az Isten lényege, mert Isten szeretet, ez töltse be a szíveteket, a szátokat, a kezetek indulatát. És a nagypénteki Golgotai kereszt egyértelművé teszi, hogy nekik ez nem kellett. Nem akartak változtatni, nem akartak lélekcserét, nem akartak erőcserét változtatni. Sajnos, hogy a nagypénteki kereszt tövébe Krisztus szenvedése sem indítja meg őket, hanem vádlóan kérik számon a mindenség urát, ha valóban te vagy az Isten fia, szállj le a keresztről, mutasd meg, hogy te ki vagy. Ó, de sokszor megmutatta az Úr Jézus. Olyan csodálatos erő van az Úr Jézus nevében. És azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a mi erőforrásunk, kedves testvérek, és legyünk erre büszkék, és ne csak tudjunk erről az erőforrásról, hanem menjünk oda hozzá minden nap, éljünk ezzel, mert Jézus nevében csodás erő van, hogy az ének is mondja, amikor a zajló tenger fölött kimondja, akarom csitúj el, akkor elnémul a vihar. Jézusnak engednek a fizikai erők. Olyan csodálatos, amikor megvendégeli az 5000-et, másik történetben a 4000-et. Micsoda erők munkálkodnak, hogy azt a néhány kevés kenyérkét, árpa kenyeret és halat, annak a nagy sokadalomnak elegendővé teszi, mert Jézus számára nincs akadály. Neki adatot minden hatalom menjen is földön, és amikor a hajó útja átveszett a gadarénusoknak a földjére, oda, ahová már azt a megszállott embert a temetőbe kikötözték láncra verve, mert már senki nem mert vele együtt élni. Jézusnak volt hatalma, mert ebbe a hatalomba, ebbe az erőbe, tudjátok-e, drága testvérek, hogy Isten hatalma, miből merít az ő végtelen szeretetéből, ami minden emberi értelmet felülhalad, Isten lényegét tekintve szeretet. És amikor ő cselekszik, szeretetből szólja az ígét, vajon úgy fogadom-e, megnyitott szívvel és szeretettel fogadom-e Isten igéjét, mint ami jót akar velem kimunkálni. Gondoljunk bele Zákeus életébe, kedves testvérek, hogy ez az embernek a mindene, a hatalom, az ő szemében a pénz volt, kicsiségét azzal kompenzálta, hogy a pénz által akart naggyá lenni, és semmi nem volt neki drága. Odadobta a barátait, odadobta a vallását, a hitét, a templomos életét, mindent odadobott, mert azt hitte, hogy majd a pénz, majd a római hatalom, majd a státusz, amit adnak nekem, és amikor már mindene elfogyatkozik, mikor már ereje végéhez ér, belmászik arra a vadeper fügefára, ahol tudja, Jézusnak kell elmennie. És Jézusnak elég volt egy hívó mondata. Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. És azt mondja a hagyomány, kedves testvérek, hogy Zákeus ezek után minden nap kiment ahhoz a fához, és átölelte. Mert az volt az a pont, az a fizikai, az a helyi territórium, ahol az ő élete egy örök életre nézve megváltozott, mert befogadta Isten igéjét, Isten igéjének pedig az a vele járója, hogy olyan belső erővel rendelkezik, hogy képes az ember benseit megváltoztatni, akik hittel fogadják az Isten igéjét. Éppen ezért a tesszalonikai gyülekezetnek, mikor Pál írja a levelet, van benne aggodalom. Olyan vélemények, szóbeszédek ütik fel a fejüket a gyülekezetben is pletykák, amelyek miatt fél az apostol, hogy a gyülekezet megrendül hitében. Aztán látja azt, hogy a végidők várása miatt a gyülekezet kezd ellustulni. Olyan mindegy kezd nekik lenni az, hogy hogyan hallgatják az Isten igéjét. Sőt, ott van a szívükbe, hogy vagy talán Isten itt hagyta őket, nem fog eljönni ő érettük, Mi van az elragadtatással? Kiábrándulnak, meginognak. Görög szöveg azt mondja, hogy olyanná lesznek, mint az a kutya, ami állandóan a farkát csóválja, imbolygóvá válik, és majd-majd felborul, mert hiszen nem tudja eldönteni, hogy melyik irányba akar igazán tartozni. Pál azt mondja, és azt kéri a tesszalonikai gyülekezettől, hogy drága testvérek, legyetek szilárdak, legyetek erősek a hitben, álljatok meg, mert ti az Isten igéjét úgy fogadtátok, mint ami nem emberi beszéd, nem ránk néztetek emberekre, hanem Istenre, mert tőle fogadtátok az igét. Ez egy kegyelmi állapot, kedves testvérek, mikor az ige hallgató nem az ige hirdetőre néz, hanem Istenre. Istenre néz, és Istentől fogadja az igét, ugyanis az ige hirdető is tőle fogadja, és csak akkor tudja tovább adni eszközként, ha az Úrtól átvette, hogy semmi többet, csak azt, de tovább is adhassa. Pál ezért azt mondja, mint egy kertész, akit nagy örömmel tölt el az, ha kimegy a kiskertjébe, és látja azt, hogy de szép, hogy a munkának eredménye van, hogy nincs gaz a palánták között, hogy növekedések indultak, megtapadtak, és aztán milyen csodálatos, amikor már termőre fordul valami. Amikor a termés a fán elkezd színeződni, színesedni, amikor látjuk azt, hogy nem hiába való a mi munkánk. Pál így megy ki lélekbe a tesszalonikai gyülekezetbe, mint az Isten veteményes kertjébe, és mondja azt, hogy testvérek, akik hisztek, és szilárdan megálltok az Úrban, amikor mi látjuk a ti hiteteket, mi feléledünk. A kertészt motiválja a kert szépsége, az ige hirdetőket motiválja a gyülekezet gyümölcs termése, hogy Isten igéje munkálkodik a bensejükbe, mert hogy a tesszalonikai gyülekezetnek életváltozása az Isten igéjének köszönhető. Tesszalonika gyönyörű város volt, abban a korban, kedves testvérek, Korintushoz és Efézushoz hasonlóan éppen úgy nagy kikötő város volt, sőt a Via Egnácia, a Róma kereskedelmi útvonal is ott ment el, tehát ez azt jelentette, hogy az égei tengernek az északnyugati csücskében volt a tesszalonikai öböl, hol ez a csodálatos város meghúzódott, mint egy 200 000 lakossal. Nagy város volt, szinte Pál apostol korának, annak a térségnek egyik legnagyobb kikötő városa volt. Kasszander volt az, aki ezt a várost megalapította Krisztus előtt 315-ben, és feleségéről, aki Nagy Sándornak volt a féltestvére, nevezte el Tesszalonikának, mert olyan gyönyörűnek tartotta, mint csodálatos felesége szépségét. Ez a város, kedves testvérek, sok mindent kibírt. Nem csak a kereskedelmen nyújtott számára sok örömöt, sok árut, de jött nagyon sokféle erőforrás, nagyon sok vallás, nagyon sokféle tévhiedelem. És az apostol azt mondja, hogy ti szilárdan álljatok meg a Krisztusban. Bármit hoznak, bármit kínálnak nektek, mindent megpróbáljatok, és ami jó, azt tartsátok meg. És mi az, ami jó, kedves testvérek, nekünk? Hát az Istennek ereje. Ez a világ ma is szeretne hinni mindenbe feltétel nélkül. Ott van az emberi szívekben a vágy, hogy hinni. Olyan fájdalom, mikor azt látjuk, hogy mindent elhisznek, csak Krisztusban nem akarnak hinni. Hisznek a csillagokban, hisznek az asztrológiában, hisznek az ezotériában, hiszik, hogy minden energia. Még azt is elhitetik magukkal sokak, hogy ők saját életüknek a megteremtői. És amilyen gondolatokat kiközvetítenek a világba, azokat fogják majd viszont kapni a viszontzásnak a törvényszerűsége alapján. Mennyi pogány babona kopogtat ma is lelkeink ajtaján, de az ige azt mondja Izsaiás próféta könyvében, akik az Úrban bíznak. Az eredeti szöveg itt azt jelenti, akik az Úrra várnak. Akik az Úrra várnak, azoknak erőt fog adni az Isten. Kedves testvérek, Ézsaiás próféta könyvében Isten népe igen nagy próbatételben volt. Hasonlót élt át, mint valamilyen szinten a Tesszalonikában lévő Istennek népe, hogy Isten elhagyta őket, hogy próbatételben vannak, és hogy a próbatétel viharai azért dúlják életüket, mert az Isten elfeledkezett az ő népéről. Ézsaiás próféta könyve egy olyan korszakba szólal meg a 40. fejezetben, ahol a nép a babiloni fogságnak minden fájdalmát hordozza lelkében. Látták sokan, bár nemzedék váltáson is átmentek, hogy a szent templomot, a jeruzsálemi templomot lerombolták, azt a szent helyet, ahol a nép az Istennel találkozott. Nagyon sokak elveszítették az életüket, vérfürdő volt, és ráadásul Babilóniába hurcolták a nép többségét, idegen uralom alatt, idegen rendszerben, idegen gondolkodásmód, idegen istenek, s a nép nem tud másra gondolni. Nem is a próbatétel fáj nekik. Tudjuk, testvérek, hogy az idő átprésel sokszor minket a próbatételen. Jön egyik nap a másik után, de az ember, a keresztény ember nem tud szabadulni attól a gondolatkörtől. De Isten elfeledkezett rólam. Hát nem kerül ügyem az Isten elé, hát megerőtlenedett karja, elfelejtett engem az Isten. És Ézsaiás próféta könyvében Isten épp úgy jól tud rólunk mindent, mint az evangéliumokban, amikor a feltámadott Krisztus megjelenik Tamásért, ahogy Tamásnak a saját kételkedő szavait mondja vissza Jézus. Ézsaiás 40-ben ezzel találkozunk. Hát miért mondod ezt, Izrael? Miért mondod ezt, Jákob? Hogy rejtve van sorsod az Úr előtt. Nincs rejtve, drága testvérek. Egyikünknek sorsa sincs rejtve az Isten előtt. Sőt, egészen közel van hozzánk, halló távolságon belül, és tudja, ismeri a keresztedet, a fájdalmadat, a próbatételedet, de a mi értekre Isten egészen másképp válaszol, mint ahogyan azt mi gondolnánk. Valaki szintén elmondta ezt a miért kérdést. Ugye tudjuk, Jézus a Golgotán, én Istenem, és igen elhangzott, miért hagytál el engemet, és nem halljuk azt, hogy megnyílik az ég, mi megkeresztelkedésekor nem halljuk az Atya szózatát, hogy sietne válaszolni, mert az Úr útja rejtve van. Csak azt látjuk, hogy akik az Úrra várnak, akik az Úrra bízzák minden dolgukat, azoknak Isten erőt ad, életújulást. Jézus mindent az Atyára bízott, ez az utolsó mondata is. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Ha belehalok ebbe a mérhetetlen fájdalomba is szeretedbe, akkor is szilárdan ragaszkodom hozzád. A te kezedbe teszem le az én lelkemet. És mi az Atya válasza? Húsvét hajnalban a juhok nagy pásztorát felhozza a halál a pokol kötelei közül, hogy hirdesse, Isten ereje hatalmas, s ha hiszed a feltámadott Krisztust, és ha várod őt szabadítóként, megváltóként, akkor erőt fog neked adni, hogy mint a sas repüljél. Van egy csodálatos történet, amely a sas mindennapi életéből indul ki, biológiai adottságaihoz is ragaszkodik ez a történet, és azt írja le, hogy van egy olyan faj, amelyik akár 70 évig is elélhet. De végtelen nagy próbatételen kell átmennie, amikor körülbelül 40 éves korához elérkezik ez a sas. Ez azt jelenti, hogy a csőre elszarusodik, sem igazán tud vele enni. A karmai szintén előregednek, elszarusodnak, nem tudja megragadni a zsákmányt, nem tudja magához ragadni. Nehéz tollazata, oly mértékben nehezíti már a repülését, hogy nem igazán jó repülő már ez az elvénült sasmadár, és aztán egyet tehet. Vagy szilárdan ragaszkodik az élethez, és olyan erős az élet ösztöne, hogy felrepül a magas sziklák között épített fészkére, és 150 napos élet-halál tusa veszi kezdetét, vagy belehal a folyamatba. Addig ütögeti a sas, a csőrét a sziklába, hogy azt kiszakítja, s megvárja, míg az új kinő. Aztán az új erős csőrével kiszaggatja használhatatlanná vált körmeit, s megvárja, míg azok is kinőnek. Testvérek, 150 nap, élet-halál tusa, levetkőzni a régit, és várni az újra. És ez a sas vár, várja a növekedést, várja az új életet. És amikor kinőnek a karmai is, elnehezült tollazatától is megszabadul, és 150 napi élet-halál tusája után következik az, amiről a Zsoltár ezt mondja, és megújítja életedet, mint ifjúságodat, mint a sasét. A Zsoltáros tudta ezt. Van megújulás, de csak az Istenbe vetett hit, s a szeretet ereje által, hogy tudom, hogy az Isten azoknak, akik őt szeretik, mindent a javukra fordít. Kedves testvérem, a próbatételeket Isten azért adja minnyájunknak, hogy a próbatétel viharába megedze hitünket, szilárdá tegyen a szolgálatra, megújítsa lelkilátásunkat, hogy a viharban is Isten a legerősebb, s hogy érdemes erre az Istenre várni, vágyakozni. Pál hogyan éli ezt meg? Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Minden jóra, mindenre. Kedves testvérek, maga Clairvaux-i Bernát is egy szép idézetében így szólott. Krisztus keresztje olyan teher, mint a madárnak a szárnya, az emeli a magasba. Súrmezei Erzsébet ezt így folytatta. Teher a szárnyat, suhanó madár, repülsz, kék egek végtelenje vár, repülsz fényében aranynapsugárnak. Porrabja volnál, ha nem lenne szárnyad. Teher a kereszt a Krisztus keresztje, lehev, gyenge vállad már felsebezte, de olyan teher, mint a madár szárnya, nélküle magasság hiába várna, nélküle a célt soha el nem éred, a kereszt emel egyre feljebb téged, repülsz fényében aranynapsugárnak, porrabja volnál, ha nem lenne szárnyad. Ahogyan a sas megújul, s ahogyan kiterjesztett szárnyait ráterjeszti a levegő áramlatára, mert tudja, hogy az emeli és hordozza. Kedves testvérek, az erő fölötti úton nem lehet emberi erőből járni, ahhoz Krisztus ereje kell. Hát a szárnyunkat akármennyire megsebzett, terjesszük ki a Szentlélek áramlatára, s engedjük, hogy emeljen, hordozzon a kereszt és próbatétel által a szeretet magasságába. Ugyanis Pál apostol ezért ad hálát a tesszalonikai gyülekezetért, hogy minden dolguk szeretetbe ment végbe, s ami pedig még hiányzik az ő hitükből, Isten pótolja azt ki véghetetlen megváltó szeretetéből. Így legyen. Amen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban borulunk eléd, s hozzuk, Urunk, a mi lelki szárnyainkat te eléd. Urunk, te látod, hogy mennyire megtépázott, vagy mennyire erőtlen, elcsigázott az a lelki szárny, amely sokszor szeretne repülni, szeretne a magasba emelkedni, s Urunk, te látod, hogy saját erőből nem megy. Te látod azt, hogy az élet hányszor megtöri, elfakítja azokat a szánytollakat, de Úr Jézus, te tudod megújítani életünket, mint a sasét, hogy akik az Úrban bíznak, erejük megújulhasson, az Úr Jézus Krisztus megváltó halála és feltámadásának erejében. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te elhoztad közénk az Isten országának erejét, s elhoztad ezáltal az Isten igéjét, amelyben élet és erő, formáló erőtér van. Köszönjük, Urunk, hogy ma is a templomunk csodálatos átszálló helyé válhatott, és válhat ezekben a percekben is, mert aki erőtlenül jött be ide, az benned megerősödve léphet tovább. Aki gyászban jött, Urunk, egyedül a te erőd elég ahhoz, hogy megvigasztald a lelküket, s könyörgünk, Urunk, hogy te áld meg személyes egyéni életeinket, áld meg családjainkat, Urunk, hogy a te vonzásodba, a te erőteredbe, a te erődből merítve tudjunk, Urunk, növekedni a te nagy neved dicsőségére. Könyörgünk, Urunk, gyülekezetünkért, hadd lehessen ez a gyülekezet, Urunk, mint mindig is volt, a te veteményes kerted, és hogy tudjuk teremni, Urunk, a te szeretetednek, a te erődnek, kegyelmednek, igédnek a csodálatos gyümölcseit. Könyörgünk, Urunk, gyülekezetünk presbitériumáért, könyörgünk gondnokaiért, s könyörgünk lelkipásztoraikért és családjaikért. Könyörgünk, Urunk, a jókai iskoláért, óvodáért, az ott folyó munkákért. S te eléd hozzuk, Urunk, a konfirmáció előtt álló ifjakat, épp úgy, mint a felnőtt konfirmációt a délután órájába. Urunk, engedd meg, hogy a te szent lelkednek ereje betölthesse a reád váró szíveket, hogy megújulhasson életük, mint a sasé. Kérünk, Urunk, légy a betegeinkkel, s légy áldó drága presbiter testvérünkért, hogy elhoztad őt, s meggyógyítottad őt, hogy közöttünk lehet. Kérünk, Urunk, hogy te áldj meg minnyájunkat a gyógyulásnak testi, lelki, szellemi ajándékával, s könyörülj meg, Urunk, a gyászolókon, a megtört szíveken, és te legyél, Urunk, ennek a teremtett világnak is az Ura, mert csak a te erőt tudja megfelelő keretek között tartani a mi emberi bűneinket és botlásainkat. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön meg te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tereád, és adjon neked békességet. Amen.